Ez a műsor a Showcast műsor család büszke tagja.
Tech társadalmi célú hirdetésünket hallják.
Úgy gondoljuk, ön nem hallgat elég tech podcastet.
Ez veszélyes.
Keresd Magyarország legforróbb tech bulvár podcastjét, az Őrülteket, a kedvenc podcast hallgató platformodon. Szeretnél hatékonyabb lenni? Ezt az érzést keresed te is nap mint nap? Akkor jó helyen jársz, mert amit ezek a srácok művelnek, azt neked is hallanod kell. A Getting Things Done módszertan legtapasztaltabb magyarországi trénerei mesélnek GTD-ről, a legújabb appokról, kedvenc trükkjeikről, a legérdekesebb sztorikról és a nagy megfejtésekről. Ez a GTD Podcast. Tarts velük te is, és legyél hatékonyabb hétről hétre!
Szervusztok! A mai epizódban arról fogunk beszélgetni, hogy kifejezetten vezetői feladatok ellátásánál mi a GTD igazi erőssége. Általánosságban megnézzük, hogy a rendszer felépítése miben tud igazodni majd egy vezető vagy egy felső vezető igényeihez, de az egyik szerintem legfontosabb eleme minden esetben a várok realista. Hogy miért, azt most még nem mondom el, mert egyrészt akkor nagyon rövid lenne az epizód, másrészt nem jutna szóhoz a másik két tettes társa, Marci és Doma. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello.
Szóval, várok rá lista. Indítsunk messzebbről egyébként még egy kicsit, mielőtt rátérünk, hogy ez felső vezetőként vagy vezetőként miért fontos. Nektek adott hozzá egyébként így a mindennapokhoz? Mint vezető, meg mint nem vezető egyébként így munkásságotokat tekintve mind a kettő érintett.
Bocs, ezt nem tudom kiadni ezt a poént, hogy most hallgatók meg tudják, hogy miért jó, vagy mi meg tudjuk, hogy miért jó.
Ti is várok meg tudjátok, kérlek.
Rá. Arra várok rá, hogy meg tudjam, hogy miért jó.
Várjál, ki fog derülni. Igen, ezt írt fel a várok listára.
De nem, én most kellett volna valami, gondolom, hogy... valami tapsos, vicceset, hangos üzét valami ja, benyomod okay. A roadcasteren. Ne.
Ez jó.
Na, Marci, szóval. Kezdjed. Marci, te kezdjem használod? Én?
Na, kezdem én valamilyen ilyen felforgatóssal. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a várokra az ugyanúgy el lett csépelve, vagy kicsit félre lett kommunikálva, mint az archív gomb. Hogy a várokránál mindig ugye a mindenféle céges levelező rendszerben ott volt a follow-up kis flag, és hogyha valaki arra rányomott, akkor elvileg azt nézte vissza, de gyakorlatilag, ha valaki nem volt hipertudatos, akkor sosem nézte vissza. Tehát tudja, hogy az oké, igen, azt ellenőrizni kell, de soha senki nem szűrt rá. Azt, amikor mi ezt elkezdjük bevezetni, és szerintem ennek a hatékonyságát, vagy a hasznosságát próbáljuk firtatni, akkor szerintem elég mérőkre kezdeni. Nálam is így volt egyébként, és emiatt hosszú évekbe tellett, mire rájöttem arra, hogy ennek igenis van létjogosultsága, hogy ez egy külön kategóriát kapjon. Amióta viszont használom, azóta csak javaslom mindenkinek, hogy csinálja, mert hát ez a mai rész, majd kiderül.
Jó, akkor te használod, Doma. Te hogy állsz a kérdéshez?
Figyelj, erre amúgy se lehetne olyan választ adni, hogy nem használod, amikor a négy GTD feladatlistának az egyik részéről beszélünk. Az én nagyon könny... amikor én delegálok valamit, akkor én 100%-ban fölírom a várokra listára, tehát onnan nem szokott eltűnni semmi olyasmi, amire én várok. Én viszont egy, mondom, olyan csáv vagyok, aki sokkal jobban szereti nyomni a gázpedált, mint a fékpedált, és hogy erre napi szinten rákérdezzek, az nem a rutinomnak a része, de nincs is rá igazából szükség, mert nagyon sok dolog megy a Julihoz, aki az oktatás koordinátorunk, és a mindenféle ügyes bajos dolgokkal foglalkozik a cégbe, de ez a várokra lista adja azt a kontrollt, hogy amikor ezt én előveszem, mondjuk hetente, és végig futok rajta, akkor látszik rajta, hogy mi az, ami nem lett kész, vagy nincs kipipálva, amúgy, hogy olyan rendszert használunk, hogy az látszik benne, hogyha valaki elvégzett valamit, és rá lehet kérdezni egyből, és akkor ez adja azt a kontrollérzetet, amire a Doma nagyon rá van kattalva.
Tehát akkor nem úgyhogy a klasszikus kedden reggelenként végigpörgetető kitől, mit vársz vissza?
Nem, hanem hétfőn.
Igen. Egyébként, csak hogy az mennyire hétfő, az a hétfőn leteszteltem nálunk a... Ugye itt marketing vonalon azért nagyon-nagyon sok felé szokott elágazni az dolog, és csapaton belül, meg ügyféltől is egy csomószor mindig várunk valamit. És azt már kiteszteltem, hogy mindig hétfő reggel kell a várokra listát végigpörgetni, mert akkor a legnagyobb a válaszadási arány egyébként. Tehát ez ilyen statisztikai adat. A pénteket azt felejtsd el, tehát akkor már úgyse fog vele foglalkozni senki, viszont hétfő mindenki föl van töltve. És azonnal.
Viszont azt mondjuk el, mert hogy beszélgettem emberekkel, akik hallgatják a podcastet, mert néha letöltenek e-bookokat is a honlapunkról, amit különben ajánlok minden kedves hallgatónak, hogyha fölmentek a honlapunkra www.hamar.hu, akkor ott megtaláljátok a letölthető e-bookokat. Van kettő is, van a GTD-nek bevezetés a GTD-be, hogyha valami egyszerűbbet szeretnétek, meg a GTD-nek a tudományos magyarázata.
Ez van magyarul is?
Weblog.
Ezek vannak
magyarul van a honlapunk. Szóval van egy olyan, hogy a tudástár, tehát hamar.hu tudástár, és akkor ott, hülyeséget mondatom, ott webinárra tudsz jelentkezni, de jó. De jól mondom, tudástár, és ott van egy ingyenes e-bookok, ott találod. Akkor mégiscsak jót mondtam. De egyébként meg a webináriánkra is szívesen látunk titeket, hogyha erről a GTD-ről, vagy esetleg az Asana feladatkezelő rendszerről részletesebben szeretnétek hallani, akkor ott megtaláljátok a...
Várjál.
Most nem mondom be.
Mi ez a webinár?
Egyszer neked is kéne jönni, Marci. Egy órán keresztül arról beszélgetünk, hogy mit tud a GTD, hogyha valaki szeretné ezt a rendszert egy picit jobban megismerni, illetve van egy másik webinárunk, az Asana feladatkezelő rendszere, és lesz egy harmadik, mert indítunk hamarosan egy motivációs tréninget, és motivációs tréningről is lesz majd egy webinár, valahol az év vége felé tervezzük. Na, szóval ezek vannak, szóval szoktam beszélgetni a hallgatókkal.
Én is akartam motivációs tréninget indítani, de nem volt hozzá kedvem.
Látom majd szívesen.
Szóval,
ha nem, annál jobban kidolgozott kell. Szóval, hogy az ingyenes e-bookok itt vannak fenn a honlapunkon, és hogy amikor letöltöd, akkor megadod az e-mail címedet, meg a telefonodat, és akkor utána, hogy szoktunk beszélgetni néha a hallgatókkal, és ők mondták, hogy tök jó lenne, hogyha néha belemennénk így a részletekbe, hogy mi micsoda, vagy így az alapokba, hogy pontosan micsoda, tehát hogy definiáljuk, hogy mi ez a várokrá lista. És ez a várokrá lista, ez arról szól, hogy minden olyan dolog ide kerül, ami nem rutinszerű, tehát mondjuk nem várok a gyerekemre a suli előtt, mert azt tudom, hogy onnan fog kijönni, hanem nem rutinszerű dolgok, amiket delegáltam, vagy olyan e-mailek, amik fontosak, vagy valakitől választ várok, vagy rendeltem valamit az interneten. És bár a dolgoknak a 80%-a, vagy 90%-a attól függ, hogy ki milyen környezetben dolgozik, azok automatikusan visszaérkeznek, sőt, akár határidőre elkészülnek, annélkül, hogy a világot noszogatni kéne, de nem tudjuk, hogy melyik az a 10-20%, amelyik nem készül el. És éppen ezért fontos az, hogy legyen egy rendszerünk, amiben ellenőrizni tudjuk, hogy minden megvan, amit mi vártunk emberektől. És sokszor van olyan is, hogyha valaki nagyon sokféle projekttel dolgozik, hogy valahol elindít valamit, és lehet, hogy csak egy-két hét múlva kell rá válasz, vagy lehet, hogy szeretné az, hogy egy hét múlva egy noszogató e-mailt küldjön, arra is nagyon jó ez a lista. És hogy ezt hol csinálod, az egyelőre mindegy, hogyha van egy tollad, meg egy papírod, és fogsz egy A4-es papírt, és fölírod, hogy várok rá, és minden olyan dolgot csak fölírsz projekttől függetlenül, amit delegáltál, és szeretnéd follow-up-olni, akkor ez már egy tökéletes rendszer, és nyilván vannak szofisztikáltabb rendszerek, meg Microsoft, Outlook, és Office 365, és Asana, és Todoist, és bármi ilyesmi, de hogy ez alapnak már teljesen jó. Na, ennyit a várok rá listáról. Szóval semmi trubája. Az a GTD-ben az a nehéz, hogy annyira egyszerű, hogy az emberek néha ettől ijednek, meg nem vezettem be, mit az, hogy legyen egy papírlap, amire ráírod azt, hogy várok rá. Na, szóval, azt most már el tudod kezdeni.
Egyébként mindig azt szoktam mondani, hogy tényleg már az oktatás elején, hogyha van ilyen hosszabb netem webinár, vagy valami hasonló, rendesen a nagy tréning, hogy egy csomó olyan dolgot fogunk itt most elmondani, amit már tudnak. Csak egy olyan rendszerbe foglalva, amin az ember nem gondolkodik, hogy lehetne ezt így összefűzni, és minden értelmet nyerem, ilyen tök fölösleges idióta szokás volt adott esetben, az ezzel a lencsével nézve egy teljesen értelmes és totál hasznos új szokássá tud alakulni, mert funkciója lesz. És például az, hogy fölírom egy papírra azt, hogy kitől mit várok vissza, igen, az egy nice to have dolog volt. Ha 10 embert megkérdeztél, akkor mit válaszoltak rá, hogy hogyan, mert mondjuk egy vezető, hogyha kiküldi az e-maileket a dolgairól, akkor hogyan keresi meg azt, hogy kitől
ez
mit vár
kicsit
vissza.
Olyan számomra, mint amikor valami gyerekkorodból maradt valami szokás, amit így édesapád csinált, és évekig nem értetted, és így nem volt kedved, és akkor már dicht nem azt fogod csinálni, mert hát ez az ő szokása volt, és én nem értettem, hogy miért. És egyik évben kipróbálod, és aztán ráébredsz, hogy ó, akkor ezért csinálta. Szóval, de ha valaki jóckodik tőle, annak is tudjuk ezt jelezni, hogy, hogy nem, nem azért, ne azért vezess be, mert neked még ilyen nincs. És szerintem itt a legnagyobb kihívás, hogy nincsen semmi újdonság ebben a rendszerben, legalábbis ebbe a témába. Viszont nagyon nehéz azt átforgatni egy-egy résztvevőn, hogy, hogy mitől is különbözik ez attól, amit egyébként ő használ. Tehát, hogy így abban az a fajta ilyen magabiztosság, ami nem feltétlen, tehát csak, lehet, hogy csak finom hangolást igényel, ott is tud újdonságot mondani, és ott egy kicsit változtatgatni az sokkal nagyobb energia, mint újdonságként bevezetni ezt a témát. Úgyhogy tényleg szerintem is a várokrálista az egy olyan, olyan pont, ami egy olyan régi szokásotok, amit hogyha egy picit jobban alkalmaztok, vagy tudatosabban, akkor az rengeteget hozzáad a hatékonysághoz.
Na és itt a tudatosság szerintem a nagyon fontos, mert most tök komolyan, tehát tényleg az előbbi kérdést azt nem elengedve, hogyha most belegondoltok abban, amikor volt tréning, nem is olyan rég, meg jövő héten már itt a következő szezon, hogy amikor kérdeztétek a résztvevőket, hogy amikor kiküldenek mondjuk tényleg, ha munkahelyre fókuszálunk, ha kiküldenek egy e-mailt, hogyan követik nyomon? Mit válaszolt rám gyakorlatilag mindenki? Szerintem.
Inboxban van.
Ennyi.
Igen. Elküldött e-mailben van, inboxban van. Igen, mi te megnézi, hogy elküldött e-mailben.
Tehát, hogyha kitől mit várok vissza, megnézem, hogy kinek mit küldtem ki, de most, hogyha belegondolsz, és most ez még mindig nem a vezetői része a dolognak, csak hogy arra rá, majd mindjárt rákanyarodunk, hogy miért lesz fontos ez egy vezetőnek. Ha kiküldesz naponta mondjuk 50 e-mailt a munkahelyeden, az egy egészen reális, hogyha viszonylag gyakran kell kommunikálni. És abból az 50 e-mailből mondjuk 10 olyan feladat, amire vársz visszajelzést, akkor az napi 10 olyan e-mail, ami be van mosva egyébként abban a másik 40 mellé, az hetente, akkor szoroszt fölötte. Ez gyakorlatilag iszonyatosan rövid időn belül egy olyan mennyiségű nyomonkövetést fog követelni tőled, amire, hogyha nem jön vissza automatikusan a válasz, akkor nem fogod tudni megtalálni. Tehát, hogy ember legyen a talpán, aki a heti 250 leveléből kiszűri azt az 50-ből azt a 4-et, amire nem válaszoltak. És ezért nem jó.
Nekem egy dologra adjatok választ, ha lehet. Miért, hogyha én most teljesen nulláról indulok, és látom a feladataimat, hogy győznétek meg engem, aki egy picit szkeptikus vagy ezzel kapcsolatban, és már van némi elképzelésem a várokráról, vagy egyáltalán a follow-upról, amit egyébként angolul értek, de magyarul mondjuk nem. Miért vezessek be egy ilyen várokrálistát? Tehát mi ennek a mentális háttere?
Toma?
Onnan kezdeném, hogy semmit nem lehet bevezetni senkinél, ha nem fáj eléggé. Oké? Okay? Tehát, hogy az úgy nem működik, hogy én elmegyek hozzád, vagy te jössz egy tréningre, és akkor majd én megmondom neked a tutit, és neked attól jobb lesz, mert felnőtt ember vagy, miért hinnél el nekem bármit is? A felnőtt emberségről hadd meséljek egy sztorit, amikor egy barátunk mesélte, hogy remélem, hogy nem hallgatják nagyon fiatal korúak a podcastet, nem azért, mert hogy a vulgáris dolgok lesznek benne, hanem egész egyszerűen, mert le fogom rántani a leplet a Mikulásról. Szóval az egyik barátunk megvárta, míg a gyerekek elalszanak, és úgy bevitte a csokit, meg a kis csomagokat, meg stb. És amikor ment kifele, akkor látta, hogy a lánya fölül az ágyba, és hát látja, hogy ő megy kifele. És hát reggel várta a nagy beszélgetést, és kijön a lánya, volt 4-5 éves, és azt mondja, képzeld, apa, pont utánad jött a Mikulás. Mert amikor lementem, már ott voltak a csomagok. Érted? Mert ő hinni akar benne, hogy ilyen van. Na, tehát ilyen, amikor egy gyerek hinni akar, tehát hogy a racionalitás ellenére is azt gondolja, hogy ez biztos, hogy nem apa rakta oda, de a felnőttek meg pont az ellenkező oldalon vannak, ők nem akarnak hinni. Akkor is, hogyha ott van a racionalitás. És tök vicces, hogy pont az oltással kapcsolatban láttam egy videót, amikor a Kemenesi Gábor, ugye a fő víruskutató beszélget az utca emberével, és akkor mondják, hogy de hát az oltástól meghatok, és néz rá, hogy víruskutató vagyok, és nincs ilyen tudományos bizonyíték, hogy bárki meghat. De a vérök képződés, de hát, hogy nagy számok alapján ugyanannyi ember hal meg a nem beoltottak között vérök képződésben, mint a beoltottak között, tehát nincs, nem látszik, tehát ezt folyamatosan vizsgálják, nem látszik, de akkor is én ezt, tudod, és akkor így ha egy felnőttem, nem akar hinni, akkor nem hisz. De akkor nem hisz. Tehát, hogy a tényeknek se hisz. Ha nem akar hinni, akkor nem hisz benne. Pont. No, és itt van az, hogy a várokrálistát nem lehet bevezetni, hogyha valaki nem hisz abban, hogy lehet az élete jobb. Nem hisz abban, hogy a feladataid lehetne jobban kezelni. Nem hisz abban, hogy ő annak ellenére lehet hatékonyabb, hogy a főnöke nem hatékony, vagy a kollégái nem hatékonyak, vagy a szervezet nem hatékony. És hogy ilyenkor lehet egy picit noszogatni az embereket, hogy hogy milyen változást szeretnél elérni, vagy hol láttál olyat, hogy valamire vársz, és nem érkezett meg. Hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, nekem minden megérkezett, és minden jó, és igazából ragaszkodik a rendszeréhez, függetlenül, hogy ez jó vagy rossz, akkor ott nem nagyon lehet változást elérni. Szóval ez az első, a beugró, az úgy fogalmaznám meg neked, Marci, hogy rossz alapanyagból nem nagyon lehet jó kaját főzni. Tehát, hogy itt az a lényeg, hogy az alapanyag legyen először jó, és akkor onnan még mindig el lehet rontani, de hogy rossz alapanyagból nem lehet jó kaját főzni, és a jó alapanyag itt az, amikor valakinek már eléggé fáj, az, hogy neki nem megy. És utána azt lehet mondani, hogy az egy nagyon egyszerű dolog, hogy ha mondjuk valakinek az e-mail rendszerébe, vagy a feladatkezelő rendszerébe, amit össze lehet drótozni az e-mail rendszerre, legyen szó itt Outlookról, vagy Todoról, vagy bármi ilyesmiről, amit a multi környezetben használnak, és most tényleg ezek nem a nem feltétlenül a legújabb és leginnovatívabb dolgok. Ott is arról van szó, hogy abban a pillanatban, hogy egy e-mailben össze lehet kötni azt, hogy én delegálok valamit, és mondjuk azonnal megjelenik a várokra listámon, tehát mondjuk kényelmesre is tudjuk tenni ezt a processzt, hogy te küldesz egy e-mailt, és csodák csodájára két kattintással az fölkerült egy listára, és akár még dátumot is tudtál hozzárakni, vagy embert, vagy projektet, akkor hirtelen az egészben megérzik ezt a kontrollt, hogy ja, hogy akkor nekem az ott van végig egy listán is gondoltam kezelni.
Adtál kulcs egyébként, hogyha én általában azt szoktam mondani, hogyha találkozok önnel, aki nem látja ebben az értelmét a dolognak, bár megmondom őszintén, általában a várokra lista szokott lenni a leginkább átütő erejű, pont azért, mert annyira tök egyenes és világos, hogy miért jó. De ha nem, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ha már itt vagy a tréningen, akkor csak próbáld ki, adja neki két hetet maximum. Két hét alatt már annyi mennyiség fog fölgyúlni még egy várokrá listára is, hogy az ember azt fogja látni, meg érezni, hogy annak mi a funkció. És hogyha az nem elég, hogy megérzed a kontroll érzetet, amit egy ilyen lista ad, akkor mindegy. De szerintem mindenki megérzi a kontrollérzetet akkor, hogyha egy ilyen helyre gyűjti ezeket a feladatait.
Lehet, egy kicsit túltoltam ezt a szkepticizmust ebben a felvezetésben, de igazából a kérdésem az arra irányult volna, bár szerintem egyébként, amit most elmondtatok, az a teljes tréningre igaz, meg alapvetően a módszertanra, illetve bármi új dologra, amit tanulunk, hogy a kérdés az lett volna, hogy mentálisan mi különbözteti meg a várokra listát az összes többitől. Tehát, hogy miért vezessé külön listát arról, amit
hogy? Az összes többit neked kell csinálni, a naptár eseményeket neked kell csinálni, a következő lépéseket neked kell csinálni. A várokra listát, azt nem neked kell. Tehát valahogy vagy úgy haladok dolgokkal, hogy én csinálok valamit adott időbe. Tehát én csinálom csütörtökön, vagy én csinálom csütörtökön kettőkor, vagy én csinálok valamit akármikor, ahogy esik úgy puffol, majd veszek tejet valamikor a héten, amikor hazafele megyek. Tehát én csak valamit adott időben, én csak valamit akármikor, vagy más csinálja. Ez a három dolog van, nincsen negyedik dolog, ahogy lehet haladni a dolgokkal, és hogy ebbe a történetbe, itt amikor másnak adok valamit, akkor kiesik a kontroll a kezemből, mert rá van bízva, hogy elvégzi-e. És ez mégis valamiféle kontrollt ad, hogy de azért noszogatni tudom.
És ráadásul hát egyébként ezért. Szerintem az, hogy az a rész, amikor megérzed, hogy ez kiesik a te kezedből most, és valaki másnak a kezébe kerül, az attól függ, hogy mennyire vagy kontrollfreak, és mennyire fontos neked az adott téma, de az rohadt nagy feszültséget tud okozni benned, hogy nem tudod kontrollálni, hogy azzal mi fog történni, de tovább megyek egy gyakorlati részére, amit mindenki meg fog tudni érteni, mert voltunk már így. Ha ott vagytok a melóban, és neked le kell adnod mondjuk, mit tudom én, egy havi riportot, egy negyedéves jelentést, tök mindegy, valami fontos dolgot el kell végezzél, de ahhoz, hogy te meg tudd csinálni a feladatot, ahhoz valaki mástól vissza kell kapjál mondjuk adatot hozzá.
Sose volt ilyen.
Te...
Nem volt ilyen.
Te nem fogod tudni megcsinálni a saját feladatodat.
Hát valakinek adatta. Igen.
Azért, mert valaki más nem csinálja meg. Tehát, hogy ez a feszkó, ez mindig benne van akkor, hogyha valamit várok vissza valakitől, mert hogyha ő nem csinálja meg időben, akkor én fogok késni. És napvégén, megmondom őszintén, az nem mentség, hogy a Béla nem csinálta meg. És ezért kell a kontrollérzetet visszakapnunk azzal, hogy tudjuk azt is kontrollálni, hogy amit várunk vissza, az mikor jöjjön vissza, és milyen pontokon kell nekem mondjuk megpöccintenem azt a szekeret, hogy elguruljon a célig, és időbe érjen oda.
Egyébként nekem pont ez volt az egyik legnagyobb előnye, és igazából nem, tehát most úgy beszéltem nyilván, mint egy szkeptikus, de hát nyilván azért évek alatt már, mivel kipróbáltam, ezért azért bizonyított a rendszer, de ami miatt én a várokrának a legnagyobb előnyét láttam magam miatt, az az, hogy én szélzes voltam sokáig, és ott nagyon sok esetben abba is belefutottam, hogy elég lett volna egy egyszerű válasz is, hogy tudok valamiről, hogy egyáltalán hol tart. De, és sokszor azt vettem magamra, hogy miért nincs még kész. és ha én ezt tudtam volna akkor, vagy ha egy kicsit be van építve a munkarendembe az, hogy oké, itt nem azt kérik ám folyamatosan számon, hogy miért nincs meg, miért nincs belőle megrendelés, miért nincs már kifizetve, miért nincs lezárva, hanem az volt a kérdés, hogy figyelj, hol tart ez az ügy? És ha másnál van, az tök normális. Tehát, hogy a munkánk része az, hogy várunk mástól ajánlatot, hogy várjuk a másiktól a megrendeléseket, stb. Igazából, ha valamit újra csinálhatnék, akkor ez lenne, hogy egy nagyon masszív rendszerem arról, hogy egy-egy téma hol tart, és a téma egyik ilyen lépése az, hogy kint van az ügyfélnél a döntésre, és ez teljesen normális. Ott egyetlen dolgom van csak rákérdezni, hogy éppen hogy áll. De hogy az én részemről az egy válasz, és ahogy te is mondtad, hogy ez nem lett kifogás, hogy azért már Béla csinálja. Legalábbis amikor téged megkérdeznek, hogy hol áll az a téma, és akkor erre nem lett az válasz, de hát én kiküldtem. Hanem az a válasz, és hogy meeting előtt érdemes fölkészülni erre. Igen?
Az nem érdekel senkit. Hát konkrétan most ez tök mindegy.
Igen, igen. Tehát az, hogy mikor kérdeztél rá, és hogy mit ígértek ezzel kapcsolatban. Nem az, hogy te mikor küldted ki.
Nem is egyébként.
Ebből a szempontból nekem ez így egy lámpát fölgyújtotta.
Ez tök jó, hogy mondtam. Nekem az egyik kedvenc részem a Várokránál az, hogy azt is nyomon lehet vele egyébként követni, hogy mit tudom én, kiküldtem valamit 2 hete, és hogy ma nincs kész, abban nem mentség az, hogy én már 2 hete elküldtem, viszont egy jó Várokrá listából kiszedem azt az infót is, hogy elküldtem 2 hete, és egyébként 10, meg 7, meg 4 nappal ezelőtt pingeltem meg, hogy állunk a dologgal, tehát hogy konkrétan azért egy egész szép dolgot lehet ebből riportálni is, hogyha valaki szeretne. Nyilván nem ez a cél, hanem az, hogy minden szépen flottul és simán menjen végig, de adott esetben ez egy tök fontos információ lehet saját magatok számára. Nem kell sehol nyomon követni, meg vezetni ezt az egészet. Ott a Várokrá lista, ahol, amiben benne lesz az összes ilyen info, amire szükség lehet. Ne legyen, de ha kell, akkor ott van.
Amen.
No de, kanyarodjunk rá akkor a témánkra a mai napra, ami a Várokrá listának egy magasabb szintje szerintem, mert nem csak a Várokrá lista a lényeg, hanem még a körítés is, ugyanis, hogyha vezetőként nézzük a GTD rendszert, és ez lehet egy középvezető, vagy akár egy felső vezető is, igazándiból csak exponenciálisan növekszik a Várokrá listának a használata szerintem. Több dolog van, amit másképp kezel minden nap valaki, akinek akár egy kis csoportot, akár egy egész divíziót, vagy akár egy nagy céget kell vezetnie, mert alapvetően más a feladatkörük szerintem. Kevesebb az effektív blattolós munka, nem degradálva azt, de hogy egyszerűen más a feladatkör, és sokkal több a delegálás a napi munkájukban, és sokkal több a munka meghatározása is, mert egyszerűen nekik az a dolgok, ők látják azt a víziót, vagy nem is tudom, talán a kedvenc domás példát hoznám ide, hogy amikor nekiállunk a következő lépéseket feldarálni, akkor mit csinálunk? Bemegyünk az erdőbe, és elkezdünk ugye fát vágni. És amikor a heti áttekintés van, az a legjobb, a kedvencem, amikor heti áttekintés van például, akkor mit csinálunk? Akkor felnézünk, és megnézzük, hogy egyáltalán még jó erdőbe vágjuk-e azt a fát. Tehát, hogy még mindig abban az erdőben vagyunk, ahol dolgoznunk kéne, és egy vezetőnek alapvetően van egy ilyen funkciója, hogy neki ezt állandóan tudnia kell, hogy az egész csapat most éppen egy jó erdőbe dolgozik, vagy már átmentünk a szomszédba, és tilosba járunk. És ahhoz meg kell egy jó alap, amivel ő ezt meg tudja magának adni, hogy mindig tudja, hogy ki mit csinál a rendszerben. És bontsuk itt ketté, és kíváncsi vagyok, hogy majd erre mit mondtok, hogy melyiknél mi az, ami adott esetben fontos egy vezetőnek. Mert szerintem attól függetlenül, hogy mekkora az a csapat, amit a vezető vezet, két dolog van, ami számára fontos. Egyrészt saját magának a kis privát rendszere, ami az ő munkáját fogja közre, az ugyanúgy megvan Marcinak is, Domának is, nekem is, de neki vezetőként kell egy olyan rendszer, amit GTD-be bele tud akár foglalni, ami a csapatát kezeli egyben. És az lehet egy kétirányú kommunikáció, ugye, amit te is mondtál, Doma, hogy a Julinál nem kell szekálni egymást, mert egyszerűen látjátok, hogy ki mit csinált már meg. És ez a két irány, igen, amit egy jó GTD rendszernek le kell tudnia kezelni, ahhoz, hogy egy vezető hatékony tudjon lenni.
Szokták mondani, hogy a vezető két legfontosabb listája a Várokrá, meg a delegált projektek lista. És ez egy ilyen, ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogyha ezt be akarod vezetni az életedbe most, még a podcast alatt, hogy a Várokrá lista azok olyan apró dolgok, amiket odaadtál valakinek, és vársz vissza valami választ. A delegált projekt az meg egy sokkal nagyobb horderejű dolog, ahol neked nem kell napi szinten dolgokat kezelned, hanem igazából arról van szó, hogy ez a 6 projekt Bélánál van, az 3, meg Julinál van, és akkor gyakorlatilag akkor, amikor hetente leültök és átnézitek, hogy milyen projektek hogy futnak, és mit beszéltetek meg, hogy mit kell megcsinálni, akkor látod, hogy mivel mi történt. És itt valahogy nagyobb szabad, tehát hogy szabad kezet kap az ember, tehát nem kell neki riportolnia, hogy most ő elérte a XY ügyfelet, hanem arról van szó, hogy jövő héten riportolnia kell, hogy nem tudom, a 6 vagy 30 sales projekt közül melyik hogy áll, és nyilvánvalóan az összes ügyfelet hívogatja, tehát neked nem kell elmondani, hogy most kit hívott föl, mert ilyen részletessége nem érdekel. És akkor így ezzel nagyon könnyen tudod az egész csapatodat kezelni.
És ráadásul még pont, hogy egy ilyen tavalyi konzultációs projektre jut eszembe, amit mondtál, hogy az még egy nagyon fontos rész, hogy ez azért duplikálódik az egy szervezetbe fölfelé, tehát hogy van, akinek az összes embernek a munkáját kell figyelni, és van az a szint, amikor már csak a középvezetőknek a saját munkájának, vagy a riportjának az eredményét kell nézni. Tehát van, amikor már nem látsz rá a legaljára, mert egyszerűen ott vagy egy 500 fős cégben, hát nem fogod tudni.
Nem is kell. Tehát amikor így vezetők mondják, hogy 1000 fős céget vezetek, nem vezetsz 1000 fős céget, hanem 15 embert vezetsz, akik vezetnek szintén 20 embert, stb. Tehát, hogy értem, tehát hogy csak értsük jól, hogy az nem jó, hogyha egy 1000 fős cégnél te tudod, hogy az 1000. embernek az e-mail inboxában is milyen levelek vannak, mert nem az a szint. Az más, hát amikor egy vezetőt... Így van. Tehát az teljes mikromanagement. Az más, amikor egy vezető, mint nem tudom, az Evernote-nál volt, hogy a Phil Libin az beállt ugyanúgy kávét főzni, amikor majd megnőtt a cég sok ezer főre, és akkor mindenkivel el tudsz beszélgetni egy kicsit, és akkor kapsz egy ilyen feedbacket arról, hogy kinek milyen ott abba a divízióba, milyen valakinek, aki 3 hónapja kezdett, stb. Tehát, hogy van olyan feedback is, amikor nem csak azzal a 15 emberrel találkozol, akik a boardba ott ülnek, de hogy ez nem igaz az, hogy ennyi emberre lehet figyelni, nem lehet, nem is szabad. Mert arra vannak az embereit, hogy ők figyeljenek az embereikre, akik majd figyelnek az ő embereikre, és hogy akármennyire lapos a szervezet, az nem lehet cél, hogy 1000 embernek tudjam, hogy mi van az inboxába.
Nem, és egyébként erre szerintem külön oda kell figyelni, mert most, ha így nagyon őszinte akarok lenni, és így magamban nézek, még ilyen kicsiben is, mint ahogy mi vagyunk, tehát hogy tényleg ilyen 10-20 fő között van az, akikkel mi együtt szoktunk dolgozni, ezt nagyon szorosan napi szinten, az már egy akkora mennyiség, hogyha mellette még fenn akarom tartani azt a nagyon, számunkra nagyon fontos dolgot, hogy az ügyfelekkel én tartom a kapcsolatot személyesen, és mellette azt a 15-20 embert akár tudjam menedzselni, már túl sok, és rohadt nehéz elengedni. Tehát ugye arra egy nagyon-nagyon nagy odafigyelés kell, hogy ne akarjad mindenki, nem is mikromenedzselni, mert a bizalom mondjuk nálunk megvolt mindig is, hanem tudni. Tehát ez az ilyen megnyugtató kontrollmánia. Nem is tudom, az a kisvállalkozói betegségként szoktak hivatkozni rá, hogy aki fölépít egy saját céget, és amikor már elér egy akkorát, hogy a családi bizniszt egy kicsit el kell engedni olyan embereknek, akiknek ez nem családi biznisz. És ez nagyon fáj. Tehát, hogy ez nem kell hozzá egy 1000 fős cég. Ez nagyon piciben is megmutatkozik, hogy amit mindig te csináltál, most már más csinálja. Ott már előjön ez a feszültség, viszont azt meg nekem egyébként pontosan egy ilyen lista segítette, abban, hogy ezt meg tudjam ugrani. Hogy ne feszkózzak azon, mert tudom, hogy mindig minden a helyén van. A várok rá listával, meg egy-két másik ilyen kontroll projekttel megadtam magamnak azt a rálátást, amire szükségem volt. És kész. Csak ez előtte, tehát hogy így, az olyan, mint a bungee jumping, tehát hogy közben is félsz, de jobban félsz fönt a hídon. Legalábbis nem azt tudom, mondták, mert én nem fogok soha leugrani.
Nem, tér is szanyos adomant, tehát hogy ezt nem fogom tudni. Azt tudom, hogy a hídon félek.
Én is mindenhol félnék.
Azt, hogy közben milyen, azt nem tudom, de mondták, hogy nagyon rossz, nem az a rossz, amikor
a legalja még szar, igen.
Nem, amikor fölránt, és minden, ami közbe keletkezett, az mind a nyakadba kerül. Tehát, hogy ez, azt mondják, hogy az a rossz része.
Igen, de hogy így menet közben már zuhansz, és akkor ott próbálod így túlélni, de hogy ott még fönt van egy kontrollpontod, hogy nem ugrok.
Szóval akkor azt akarjátok mondani, hogy ha az analógiával élünk, akkor egy várokrálista az első pár nap az gyakorlatilag nagyobb szenvedés lesz, mint nélküle, és aztán hirtelen megjavul nem. Minden.
Nem értek egyet, a várokrálista a legkönnyebben bevezethető GTD-lista. Mert azt igen. Hiszed, hogy te vagy a király, én vagyok a király, mindenkinek delegálok.
Egyébként akartam egy kicsit vitatkozni, de pont itt nehéz, mert tényleg a várokrálistát azt valahogy mindenki a tréning végére is azt mondja, hogy hú, ez király, mert egyébként ezt én együtt kezeltem a feladatokkal, és tök jó, hogy ott elvágni ezt a tortát, ahol egyébként amúgy is repedne. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó megoldás, illetve visszatérve kicsit erre a vezetőnek mi a feladata, hát abban biztos, hogy megegyezhetünk, hogy a vezetőnek biztos, hogy feladata tudni a cégen belüli projektekről, és ezeket úgy tudja meg, és nyilván, hogyha egy jó vezető, akkor azért bőszen delegál is, és a delegálásnak valahol nyoma kell, hogy legyen. Tehát azt, hogy milyen rendszerbe vezeti, az majd, hogy nem a várokra lista, az egy vezetőnél, az majdnem egy külön feladatlista. Értsétek ezt jól nyilván, tehát hogy nem teendője van vele, hanem ellenőrzési feladata van, de hogy vannak olyan projektek, amiket kiadott, amikre vár, és ugye nyilván az összes ilyen riportálás, meg minden ezt szolgálja, hogy a vezető képben legyen arról, hogy amikor ott megkérdezik, hogy ezzel mi a helyzet, akkor ő magabiztosan legyen abban, hogy valami üzlet összejött, valami pedig nem jött össze, és ha nem jött össze, akkor miért nem jött össze? Tehát ez lényegében a tudatosság, a felnőtté válás egyik legnagyobb fegyvere, hogy az, amit nem neked kell csinálni, az nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve semmiféle felelősséged, kontrollod, semmi nem szükséges ahhoz. Én nagyon sokszor voltam így, hogy kiküldtem az ajánlatkérést, majd akkor érkezik amikor, és általában egyébként minden mai napig ez érdekes, hogy mi például nézünk ingatlant, csak nem árulok el ezzel titkot, szóval nézünk házat, és valahogy csak azok a hirdetők jeleznek vissza, legyen szó magánemberről, vagy ügynökről, akit mi föl is hívunk. Ha csak ráírunk, akkor valahogy ma nem reagálnak az emberek. Persze tisztelet a kivételnek, és azok külön jelezhetnek is, de hogy
figyelj,
de tényleg az a tapasztalat, hogy egyszerűen, ha nincs egy ilyen, hogy te valakire rákérdeztél, akkor 3 nap után döbbensz rá, hogy hoppá, engem érdekelt volna egy ingatlan, de gyakorlatilag nem jeleztek. Most akkor kell neki az eladás, vagy nem? Marci, még akinek érdekében van, az se jelez vissza.
Marci, rám írsz, visszaírok. Csak nem eladó. De hogy esküszöm, visszaírok. Nem kell fölhívjál, visszaírok.
Akkor azt mondom, hogy aki ingatlanja fontos számomra, az nem ír. Azokat rugdosni kell. Tehát, hogy így. És a legelső alkalommal, és tényleg minden tiszteletem az autószerelőké, de ugye ott nyilván el kell vállalniuk a munkát, mert különben, ha eltűnik minden kuncsavt, akkor gyakorlatilag, ha megbízhatatlan, vagy nem viheted hozzá az autót, de nyilván ott én sokszor szaladtam ebbe bele, hogy azokat az autókat javítják, akinek a tulaja rendszeresen, agilisan hivatkozik arra, hogy ezt ő mikorra ígérte.
Ezt már múltkor is elmondtad, és múltkor is meg kellett védenem az autószerelőmet, de igen, tudom, egyetértek.
Tudom, de figyelj, ez azt kell mondjam, hogy ez a szakmával jár. Tehát, hogyha mivel nem tud fix időpontot adni, se a szerelésre, se a többire, nyilvánvalóan egy fogorvos meg tudja mondani, hogy ő 6-ig dolgozik, és ha 6-ig te beleférsz, akkor igent mond. Tehát nyilván ez érthető, ez egy olyan szakma, ahol
jó, ez nem sajátítjuk el, két napos. Nem sajátítjuk el, tehát olyan nincsen, hogy csak annak tartunk GTD tréninget, aki eleget hívogat minket. Tehát, hogy ez...
Csak az agilisak jutnak el tréningig.
De ha más nem, akkor ezen gondolkodjatok így, hogy a várokra lista az arra is jó, hogy egy picit te is előre tudod mozdítani azokat a dolgokat, és akkor vegyük eztnek most a jó oldalát, hogy te is előre tudod mozdítani azokat a dolgokat egy-egy időben rászólással.
Igen.
Amikor, tehát hogy nem igaz, hogy te nem tudsz érte semmit tenni, ha te azt kiküldted.
Azt az egyensúlyvesztést tudja mindenki visszaszerezni, amit azzal szerzünk, hogy kiadjuk a kezünkből a kontrollt a feladattal kapcsolatban.
Bedobnék egy új témát egy picit, hogy én belefutottam abba, de nyilván azért foglalkozok feladatmenedzsment oktatással, mert hogy nekem ezzel küzdelmeim voltak és vannak, és valószínűleg nagyon sok zsákutcába belementem, és utána sikerült is kijönni mondani, és innentől kezdve el tudom mondani, hogy lehet ezekkel megküzdeni. Szóval én belefutottam abba, hogy azért nem noszogatom az embereket a várokrá listával, mert hogy akkor visszaküldenék a cuccot, és nekem lenne vele feladatom. Tehát, hogy volt egy ilyen, de addig jó, amíg nem küldik vissza, én delegáltam, csinálják, és hogy annyira el vagyok havazva azzal, ami itt van. És nyilvánvalóan, hogyha az ember hátradől is azt mondja, hogy ez így nem egy egészséges rendszer, akkor megtalálja a kiutat belőle, ami nyilván az, hogy akkor azért túl sok projekt fut a kezem között, vagy delegálni kéne, vagy le kéne állítani projekteket, vagy amik nem annyira izgalmasak, vagy ráérnek, vagy valami miatt úgy gondolom, hogy nem az a prioritás, az nem kéne, hogy az idő menjen. No így. Szóval, hogyha a várokra listát nem arra használod, hogy kezeld, hogy mit delegáltál, akkor lehet, hogy túl sok projekted van, mert örülsz, hogy valakinek odaadtad, és most akkor az most itt ezen nincs szem előtt, és nem kell vele foglalkozni. Legyen szem előtt, és foglalkozzal azzal, amire úgy gondolod, hogy foglalkozni kell, és tényleg az legyen a várokra listán, amit tényleg meg akarsz csinálni. A többi projektet meg le lehet állítani akár a közepén is, vagy a végén is. Nem kell minden projektet befejezni.
Ez is egy szokatlan gondolat szerintem. Tehát azért benne van az emberekben az a kényszer, hogy, ami, hogy minden projektet egyszer le kell húzni, és az csak feszkó, meg idegesség, hogyha valami nincs kész.
Erre szokták mondani, hogy minden párt halála az, hogy betartja a választási ígéreteit. Tehát, hogy nem, de most tök komolyan, nem minden projekt arra való, hogy befejezzük. Lehet, hogy, tehát, hogy a te fejedben van
minden
az,
párt örök életű mostantól.
Nem, a te fejedben van az összes feladatot, amit felvettél a feladatlistádra, azt meg kell csinálni.
Igen, de ez egy ilyen beléd nevet kényszer.
Nevetted, igen, ez a suliban belénk nevetik, de ha felvetted, akkor onnan le is törölheted. Pont.
Maximum nem nézel oda, tudod, annál, úgy, hogy...
De a letörlés, ez nem olyan, hogy nem foglalkoztam vele másfél évig, és úgy elkopott, hanem a letörlés, ez egy ilyen tudatos dolog, hogy figyelj, nem. Úgy döntöttem, hogy ezt mégsem csinálom.
Jó, csak az, egy idő után adás, a gázszolgáltató reklamálni ilyet, fog, hogy nem fizettem már hónapok óta.
Egyszerre csak egy ember beszéljen.
Kezd újra, mert...
Nem csak azt mondom, hogy én úgy döntök, hogy egy projektet akkor abba hagyok, azért egy idő után reklamálni fog majd a gázszolgáltató, hogy most már azért gyerekek negyed éve nem lett befizetve a számla.
Nem reklamál, csak lekapcsolom.
De hogy... Igen. Hogy arra kell rájönni, hogy ha tényleg mindent úgy akarsz befejezni, itt van, akkor 3 év se lenne rá elég, és akkor lehet, hogy valamit nem úgy kéne, vagy egy lépést ki kéne hagyni, vagy delegálni kéne valakinek, vagy egyszerűbben, olcsóbban kéne megoldani, vagy nem kell megoldani. Tehát nem kell megoldani. Most én bedobok ide valamit, mert ebben a podcastben még nem volt szó a lakókocsizásról, de a lakókocsin is mindig van valami, amit meg lehet szerelni, azért tartja magának a férfi ember, hogy valamit bütyköljön rajta. Jó, de mindenkinek van egy hobbija, nekem ez a hobbim, és akkor lehet rajta valamit bütykölni. De nem azért,
nem azért tartja az magának, meg, akkor... hogy bütykölni kell. Hogyha tényleg, tehát azért szeretnéd néha élvezni is azt, hogy ott minden oké, nem?
De az élvezet része a bütykölés. Te nem érted?
Az élvezetért tartod, annak egy része bütykölés. Neked az én idő a kocsiás.
Nem pedig hiba elhárítása.
De várjál, csak hogy tisztázzuk a dolgokat. Nem azért horgászol, hogy halat fogjál, hanem a bütykölésért horgászol, hogy rárakd a kukacot, berakjad, várjál, kiráncsad, és akkor, tehát ez a része az, hogy én foglalkozom valamivel, valahogy leköti a fejünket, és hogy aki nem akar bütykölni a lakókocsival, az menjen apartmanba, mindig kell rajta bütykölni, az újjokon is kell van, mert beépítesz, megcsinálod, kicseréled, ez elromlik, arra, van rajta 300 dolog, és műanyagból van, meg fából az egész szinte, meg alumíniumból, nem olyan dolgok, amik örök életűek. És akkor valami mindig elromlik, letörik, megszereltetem, stb. Kitisztítatom. Tehát, hogy egy kicsit van bele egy ilyen kis bütykölés.
Most lehet, hogy majd le fog nyakazni a Fischer Kristóf barátom, aki professzionális legyező horgász, de hogy a horgászásnak a célja az nyilván a sörunikum.
Hát nem tudom,
az első
én,
három.
Én próbálom megszeretni ezt az egész horgászás dolgot, mert olyan nagyon... Szóval nagyon férfiasnak tűnik, de így nem sikerült nekem, nem szeretem. A gyerekemet megtanítottam.
Gyerekek, én
megvettem neki pecabot, de én nem szeretem.
Egyszer horgáztam, illetve többször horgáztam, de hogy egyszer volt egy olyan alkalom, amikor tényleg azt éreztem, hogy na, ez most itt jó. És hiszitek, vagy sem, GTD, vagy sem, amikor azt éreztem, hogy ez az egyetlen dolgom mára, akkor baromi jó volt a horgászat. Tehát olyan embereknek, azt akik hittem, tele vannak feladattal, és azt érzik, hogy ők most éppen kummantanak munkából, hát ez általános szélzes kifejezés arra, amikor hivatalosan ügyfélnél vagy, de egyébként nem. Mindegy is, hát ez majdnem bárkire igaz lehet. De hogy ha kim vagy egy ilyen szituációban, és azt érzed, hogy fú, neked ez most, tehát egy lelkiismereti gondod van ezzel, hogy neked nem kéne itt lenned, akkor borzasztó horgászni. Abban viszont, amikor azt mondod, hogy figyelj, én ezt a napot erre szántam, én ezt az időt erre szántam, nincsen sürgős telefon, nem várok semmit a futártól, én most itt lehetek és itt akarok lenni, akkor nagyon nagy flash. És egyébként magára, a várokrára, a minden másra, az, amit most beszélgettetek, egy picit hátrébb lépve, én talán annyit mondanék, hogy az ember nem arra vágyik, hogy az összes témája le legyen zárva, hanem hogy nyugodt legyen az összes témájával kapcsolatban, hogy most jelenleg nincs vele teendőm. Akkor tudod igazán megnyugodni.
Én neked különben, Marci, a horgászást fölírnám receptre.
Tényleg, majd megyünk együtt.
De tényleg, tehát az a csávó, aki úgy megy el nyaralni, hogy az első nap, amikor megérkezik, 5 darab látványosságot, meg hírességet, meg nem tudom micsodát megnéz, annak receptre kell fölírni a horgászást. Te üljél, csak és nézd azt a damit. Nézd a damit, nézd.
Marci féle horgász, az már a partra is úgy megy ki.
6 percet bedob egyszerre, közben nézi a YouTube-on, hogy hogyan kell
pecázni. Ja, nem jó, hát most, hogyha így képbe akarjuk ezt így tenni, akkor ez nagyjából úgy néz ki, hogy a hátán a táskával, meg a szék, meg minden szírszat, de még csak így megy le a partra, már csúzlizza be a csalit, és úgy közeledik a vízhez, De nem is ez a lényeg, hanem hogy a Marci féle pecások, akik GTD-znek, azok úgy mennek le, hogy egy rohadt nagy várokra listával. Én várok 9 keszeget, 3 pontyot, 2 süllőt. És így egyszerűen nem, ez nem lazi, amíg nincs kihúzva a listáról, addig nincs
tényleg kész. Röhögjünk egy kicsit, tehát egy kicsit lazítsuk a hangulatot azzal, hogy különféle emberek hallgatják a podcastot, és ki hogy horgászna. És ugye a kedvencünk ez a diszkféle személyiségtípusokba való rendezés, és ugye itt majdnem lefedjük itt a teljes skálát, és nincsen vett tiszta, piros, sárga, zöld, meg kék, hanem mindenki általában egy kettőből, vagy néha egy háromból van összerakva, de a legáltalánosabb, hogy ilyen kettő, azok is az egyik egy picit dominánsabb, és hogy a ki hogy horgászik, tudod, és doma a sárga, hogy vegyük meg a legjobb horgász cuccot, és akkor legyen ilyen, meg legyen az, és akkor dobjuk be, bedobjuk, de tök jó, nem érdekel már. Ez a doma, amikor horgászik. Várjál,
ez most nem ugye doma mondja a sajátját. Hát itt rengeteg lufit nem tudom kiszúrni azzal, hogy ő sem az.
Jó, mondd el, hogy doma, hogy horgászik.
Doma, hogy horgászik, addig neki se kezd, de még nincsen saját stége. Ha kijön és lát egy szomszédos téget, ahova, ami van egy kis házikó, addig nem nyugszik, amikor neki egy lakó nincs odahúzva.
Nem, tényleg egyébként top kategóriás felszerelés kell, amit egyébként az első bedobásnál véletlenül be is hajít a vízbe, mert hogy használni nem tudja.
Így van. De majd és megtanul. Az első pillanatban, hogy bedobta a horgot, hátradől és azt mondja, unatkozom.
Vége.
Nem, mégis ezt tettek horgászni.
És már netten nézi, hogy milyen következő hobbit lehetne kimaxolni, miután a teljes felszerelés megvan, neki szerintem a nem is az, hogy nyeresség, inkább a presztízs kérdés, amire
bedobja a csalit a vízbe, és rendel egy jetskit. Mert hogy ha már vízparton van, akkor legyen
kiérve. Jetskivel horgázom. Mindegy, legyen izgalom, legyen valami benne, pecabot legyen izgis, legyen jetski, menjünk, így csináljuk, úgy csináljuk, buvár horgászunk, ejtőernyőről horgászunk, valami legyen. Tudod, tehát, hogy ilyen egy sárga.
Ennyi. Vagy Peti szerintem piros, ki sem menne, csak kiküldene egy drónt.
Figyelj, a Peti kimegy, és ilyen zen üzemmódban nem csinál.
De nekem egyébként az, tehát, hogy én azért szeretek pecelni. Van bennem annyi sárga, hogy a cuccban nem lehet hiba, tehát, hogy ne az legyen a hiba, hogy én valamit nem jól csináltam.
Az nem sárga, az kék. A maximalizmus az a kék szerintem. És a sárga hogy legyen a legviccesebb, legizgalmasabb, stb. De az, hogy legyen a legtökéletesebb, azt szerintem inkább kék, nem sárga.
Az egyik botomat azért vettem meg. Mindegy, jó márka, meg mindent, de tényleg, de azért vettem meg azt, mert az arra az van ráírva, hogy Beastmaster, érted? Hát akkor az a mester, akkor csak ki tudja hozni a halakat. Hát, hogy így kell, hogy legyen benne játék. De annyi a különbség hozzád képest egyébként a kékeknél, hogy miután én mindent így pöpecre előkészítettem, beraktam, onnantól kezdve azon, hogy tényleg így várom a termést, mert hogy így minden patikára össze van rakva. Tehát, hogy nekem onnan még folytatódik, mert nekem a várakozás része az a zen. Tehát, hogy én ott tényleg el vagyok, ott egy egész napot elpihengetek, ha arról van szó. De hogy így megvan az a biztos tudat, hogy minden tényleg azt a, mit tudom én, az a kaja van, azzal a kombóval, megkérdeztem a környékbelieket.
Mert előre megszervezed, de én úgy megyek pecázni, hogy a tréning lenne, Marci, megtartod, mert mennék pecázni, olyan jó hangulat, peca hangulatom van, tudod? Tehát, hogy Peti meg az, hogy három hónapra beírtam a naptárba 3 hónapra előre, ezt a stéget lefoglaltam, a kis széket megvettem, az 5-ös naptejet megvettem, a 15-ös naptejet is, a 30-ast is, a szúnyogírtót is, a mindent megvettem. Itt ülök, berakom, és nekem jó. Nekem így nem jó, hogyha megvan szervezve. Nekem úgy, hogy ma menjünk betelni. Úgy. No, szóval a személyiségtiposok, hogyha valaki magára ismer, a sárga az, akinek a legizgalmasabb, legnagyobb buli spontán, a kék az a személyiségtípus, hogy minden legyen rendben, minden legyen
Marci,
kontroll alatt.
Hogy ez a kérdésed?
Úgyhogy ahogy nézem magunkat, és nézem a háttereinket, úgy néz ki, mintha egy forgatásra lennénk a Rubik kockán a tökéletes kockától. Tehát, hogy így, hogy valahogy összevallak, fel vannak cserélve, mindenkinek más háttér kéne, hogy legyen. Mert én vagyok a kék háttérrel, ami nagyon nem vagyok. A Peti a narancssárga, ami egy sárga, piros, és szerintem ő nagyon egyik se az. A Doma meg, hát nem tudom a teszin kombódot összerakni. Ez szürkének hívja, de csak kompenzálsz valamit.
Nem tudom, hogy miért ilyen. Egyébként lehet itt ezen
változtatni. Hát a szürke 50 árnyalatta.
Nem. Nézd meg, hogy mit lehet csinálni. Nem, ez csak világosítom.
Hogy ezt nem. Igen.
Nem. Na, szóval az van, lehet, hogy most túl sötét lettem, na mindegy, szóval az vagy a Marci meg ugye kék-zöld, nem, kék-zöld, zöld-sárga vagy, és a, neked az egyik fontos dolog, hogy menjünk pecázni együtt. Együtt.
Így van, én azt figyelj, ha egyedül, nem értem azt, aki egyedül megy pecázni, komolyan, tehát hogy kivel akar beszélgetni, halakkal? Nem értem, komolyan nem értem.
Most annak, besárgultam, nézem,
nincs
köz,
ha nincs közben egy jó beszélgetés, akkor egyáltalán nem ér semmit. Én még szalagon is, ezen gyártó soron is tudnék dolgozni, a közben lehetne kivel beszélgetni.
Na, ez a sárga zöld személyiség. Most a zöld az, akinek az a sárga részed az, hogy sok emberre van felületes kapcsolatod, a zöld az meg, hogy kevés személy. És hogy ez egy, tehát, hogy de mindegy, mindenféleképpen szociális csávó vagy. A piros, az meg nem megy pecázni, hogy minél több alatt fogjuk, mert minél nagyobban. Minél többet, minél nagyobban. Az a lényeg. Tudod, az
minél jobb felszerelés.
Mindegy, az mindegy, hogy milyen eszköz. Neki azt számít, hogy mennyi,
azt tök, azok, mit az akik, akik egy bevásárlóközpontnál a bejárathoz közel, minden közelebb akarnak leállni, azért, hogy utána 4 kilométert sétáljanak bent.
Hát igen, egyébként ki a túró akar.
Nem, a piros az nem sétálni. Szeret sokat sétálni. A piros az célorientált. Az bemegy, meg kell nekem ez, a, ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez, azt menjünk. Jó, milyen kell ebből, tök mindegy. Ezért, sör, kenyér, felvágott, menjünk. Tehát, hogy nem érdekli. Tudod, a sárgát az érdekli, melyik a legizgalmasabb felvágott? Tudod, az a kéket az, hogy az kiszámoltuk, hogy 4723 forintot költünk itt, tudod, a zöldet meg tök mindegy, csak együtt sétáljunk a bevásárló
közben.
Na, szóval ennyit a diszkről, csak hogy és, akartam mindenféleképpen mondani valamit.
A az zöldnek még ez a kedvenc boltomba. Jó, a piros az szóval. Meg gyakorlatilag nem vesz felesleges dolgokat, tehát hogy ez így pontosan
csináltuk
tudja, hogy
mit vesz, és miért vesz minden, mert mindenféleképpen akartam valamit adni a hallgatóknak is azzal kapcsolatban, hogy kicsit színesítsük ezt a podcastet, és ez a diszk az én nagy kedvencem, mert hogy tök jó mindenféle embertípussal együtt dolgozni. Nyilván keresztben van egy feszkó, tehát hogy a piros az utálja a zöldet, a sárga meg a kék utálja egymást, de hogy különben nagy tisztelet van. Tehát én,
a sárga szeretni is... a kéket, csak a kék nem nagyon veszi ezeket a lapokat, amit a sárga folyamatosan felé dobál, és ezt a sárga nem veszi észre, hogy neki nem...
De mert ez nem lap, hanem ez inzultus. Tehát, hogy én elmesélek egy viccet egy kéknek, az inzultus, az nem vicc. Tehát, hogy az nem vicces. Tehát, hogy ülünk, először találkoztunk, miért mesélünk viccet? Tehát, hogy miért nem tartjuk be a szabályokat, ülünk rendesen, vagyunk fölöltözve rendesen, vagyunk megborotválkozva rendesen, és beszélgetünk arról, amiről kell, udvariasan és mindent betartva. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy az egyik jó, másik rossz, hanem a különböző értékrendek ütköznek. De én, mint sárgaként, én is egy olyan repülőn szeretnék ülni, amit egy kék tervezett, nem mint egy sárga. Tudod?
Lezuhant.
Tudod?
Szóval baj, van még egy hajtómű.
Igen. Az is lesz van, de korai volt. Szóval az van, hogy csak azért akartuk ezt elmondani, mert hogy a GTD is minden személyiségtípusnál működik, csak mindenki mást szed ki belőle.
És egyébként a várokra egy pont jó példa amúgy erre, ezzel a peces példával, mert mindegy, hogy melyik személyiségtípus vagy, a várokra lista lesz az a lista, amit mindegyik élvezni fog használni. Másért,
így van.
Máshogy, de hogy a várokra az egyetemleges közös pont szerintem minden személyiségtípusnál.
Igen, mert azt valahogy mindenki hiányolja fölírni, és aki meg fölírja, az meg élvezi, hogy ez van. Tehát, hogy valahogy
azt szerintem mindenki élvezi. Tehát, hogy aki elkezdi használni, mindenki megtalálja benne a maga játékát, hogy így a doma felé kacsint csak egy
kicsit. A piros
kicsit,
az számon kér, a sárga az érdeklődik, a zöld az megbizonyosodik, a kék az meg leellenőriz.
Igen,
jó. És mindez a várokrá lista.
Király, ez jó.
Igen, a pirost a nagy dolgok érdeklik, azt írja föl, a kék azt mindent fölír, és még úgy is színezi a várokra labelt, ahogy kell. A sárga azt oda fölhányja, de még azt is, az időt is sajnálja, hogy fölked, azért rakjuk föl, ne felejtsük el, de igazából haladjunk, meg nyomjuk a gáz, de azért jó, oda fölírok valamit. A zöldnek meg nagyon fontos, hogy nagyon finoman delegáljon, tehát hogy nehogy sérüljön a kapcsolat, meg hogy igazából beszélgessünk, és akkor ott elmondom hosszan, és akkor legyen kapcsolat, és akkor valamit még oda fölírok. Jó, szóval ez volt a várokra lista, és ezeknek a használata.
Szavazzunk, hogy melyik verzió volt a jobb.
Mindenkinek ugye más tetszik. Na, szóval, Peti, lassan le kell zárnunk ezt a dolgot, mi az, amiről akarunk még itt ma beszélni?
Igen, igazándiból, amit szerintem még mindenképpen érinteni kellene, két dolog. Az egyik az, hogy hogyan csoportosítanánk a várokra listán belül, tehát hogyha valaki most szeretne leülni és csinálni egyet, az egy kicsit túl komplex így neki első nekifutásra, hogy legyen egy listád, amiben be van hányva minden, hogy kitől mit vársz. És hoztam néhány példát, ami nálam...
Ez túl komplex? ez túl komplex, hogy van egy listán. Túl egyszerű inkább.
Túl hosszú, akkor inkább úgy mondom, átlátni túl komplex, hogy egyszerre ezt így végig kelljen pörgetni, hogy azon egy picit szegmentálni lehet, ami gyakorlati tapasztalat alapján nektek mi van nekem, csak hogy akkor egyet mondjak is egyből, hogy lássátok, hogy mire gondolok. A várokra listán mindig az egyik legjobb szegmentálás, amit szeretek használni, hogy kinek adtam valamilyen várokra elemet, tehát kinek delegáltam, mert akkor már a 95%-át ki tudom mindig szűrni az összes többit, ami nem hozzá van delegálva, és nem 30-ból kell kivadásznom kettőt, hanem lesz egy olyan lista, amit csak kettő van.
Ja, tehát hogy a listán belül tudja rászűrni arra, hogy kinek adta.
Legyen szűrő. Igen. Bármilyen szűrni, szegmentálás, aha. Vagy szűrés. Ja,
ezt is kétféleképpen lehet nagyon egyszerűen megcsinálni, hogyha egy sima papírlapot használsz, hogy valami, ahol nem lehet konkrétan az applikáción belül delegálni, mint mondjuk az Asanába lehet, de mondjuk amit te használsz, abban nem lehet, akkor csak simán beírod az ember nevét elé, hogy nem tudom, Júli kötője, várom a nem tudom, a jelenléti évet. A másik meg az, hogy tényleg delegálod magán az applikáción belül, és akkor tök egyszerű. És én mindig azt javaslom, hogy az elejére írd a nevet, mert akkor egyből rászűrsz a névre, és akkor vagy a ABC sorrendbe rendezed őket, most tök mint, hogy Excel táblába írtad fel, vagy akárhol. Hmm. Akkor egyből látszik, hogy kinél van.
Én itt csak pontosítanék, mert szerintem ez egy óriási, én ezt csak a GTD-ben láttam eddig, és azt láttam, hogy különböző alkalmazások ezt átmásolják, talán lehet nem a GTD-ből, de magából az elfből, hogy én nem feltétlen, és lehet, hogy csak tisztázni kell a dolgot, mert te is így gondolod, de én azt érzem, hogy az ilyen dolgokat nem, én biztos, hogy nem, nekem nem tesz jót, hogyha ezt még tovább bontogatom, tehát nem csinál külön várok rá, mit tudom én, külön mappákat, akár cégektől, akár mindenhonnan, hanem én bedobom ezt a listát, főleg az aktuálisok közé, bedobom, és aztán utána a szűrhető listává teszem, tehát legyen egy olyan nézet, amikor az összes várok rá elemet látom, mert az meg egy külön pszichés gondolat, mert a tudat az, hogy amikor azt érzem, hogy most már kipipáltam mindent, nyugodt vagyok afelől, hogy mindent átnéztem, az lehessen egy olyan lista, hogy a várokrát én végignéztem, ha ezt a listát végignéztem. Tehát ugye ez mind a telefonokon, a fotók ilyenek, a Gmailben vannak ugye az e-mailek, ahol beírat az, hogy összes levél, és hogyha ott nem látsz olvasatlant, akkor biztos, hogy mindegyikre egyszer ránéztél. Talán itt is azt csinálnám, hogyha mindenképpen szegmentálni akartok, ahogy ezt Peti mondta, akkor is csak valamilyen szinten valahogy csak jelöljétek meg az adott feladatot, de attól még egy listán maradjon. Tehát berántani egy mappába. Nyilván ez én vagyok, tehát hogyha valaki ezt szívesen tovább bontja, engem megkavar az, hogyha almappát csinálok, mert biztos vagyok benne, hogy egy héten belül lesz egy olyan, hogy egészség, meg hogy egészségem külön mappa, és akkor abban külön valahogy külön fogom tenni, és el fogom felejteni.
Nem kell a mappa. Nem kell, de ha valakinek ez jó, akkor meg csinálja. Tehát de
egyébként a gyári GTD-s rendszer, amit tanítunk fölépíteni, szinte mindegy, hogy milyen programon keresztül, az is úgy van, és szerintem ez a másik jó szegmentálás is egyúttal, hogy mindig az adott feladatot belerakod a projektbe, amihez tartozik, és raksz rá egy lista jelölőt, gyakorlatilag hívjuk címkének, tagnek, akárminek. Tehát mindig a rendszerhez igazítjuk úgy, hogy fog kinézni a GTD rendszer maga. Tehát mindig a szoftverhez, amin keresztül ezt oktatjuk. Tehát gyakorlatilag a lista, amit te mondtál, Marc, az azzal, hogy arra a tagre rászűr valaki, arra a címkére, akkor ott van az összes, hogy kitől mit vár, melyik projekttel kapcsolatban. Viszont a másik jó szempont szerintem, hogyha én éppen valamelyik projektemmel akarok foglalkozni, akkor megnézem a projektet, és akkor viszont úgy tudom szűrni az egészet, hogy nem az ember lényeg, hogy kinek kell megcsinálni, hanem hogyha én ezzel a projekttel akarok haladni, ha csak le akarom ellenőrizni, hogy ez a projekt időbe kész lesz-e, akkor az érdekel, hogy ezzel a projekttel kapcsolatban mik azok, amik várok rá listán vannak nekem, és akkor úgy szűröm le. Akkor nem az ember a lényeg, hanem a projekt. És hogyha csak ezt a kettőt kipróbálja mindenki, hogy úgy legyen a várokra lista kezelve, hogy a felelős, akitől várom vissza, és a projekt legyen meghatározva, akkor már jó. Akkor már nem káoszt teremtünk, hanem egy rendszerezett káoszt fogunk csinálni, amit tudunk úgy nézni, hogy egybe minden, és akkor hajrá. Meg lehet attól függően, hogy mire van éppen szükségem. De meg fölírtam még egy párat, de igazándiból ez a kettő az, ami, hogy ha nagyon ott akarunk lenni, akkor ezzel a kettővel biztos, hogy jó lesz szerintem.
Amen.
Zárásként, mondjatok nekem egy-egy dolgot, hogy szerintetek miért használjon mindenki várok rá listát. Vezetőknél tök egyértelmű, mert az a feladatuknak a legnagyobb funkciója, hogy delegálnak. Tehát, hogy ez egy ilyen nyíl egyenes. Miért használjon mindenki? Tóma.
Nyugodtabban aludjon. Tök egyszerű. tényleg, a kontroll miatt. És hogyha ha van egy ilyen listád, és tök mindegy, hogy most rendeltél valamit a netről, vagy valakinek delegáltál valamit, akkor nem vagy kiszolgáltatva annak, hogy most a postán elveszik, nem vagy kiszolgáltatva annak, hogy valaki nem csinálja meg, mert tudsz róla, és utána tudsz dolgokat tenni, hogy kijavítsd, hogyha valahol valami hiba van a rendszerben, és ebbe, na ha valahol van hiba, az biztos, hogy az, amikor dolgokat várunk valakiktől, vagy valahonnan. Ott biztos, hogy valami nem fog tökéletesen működni. És ezt a kontrollt adja vissza. És innentől kezdve van egy nyugodtság. És ugye mondtam, hogy nekem abszolút az a nőnökém ezzel az egész GTD-vel, hogy ezt a kontrollt adja vissza, hogy az életet utána lehessen élvezni. Mert kontroll nélkül nem lehet.
Marci?
A magabiztosság. Az a tudat, hogyha valamit kiadtál a kezedből, akkor azzal nem az, se nem megszűnt felőle a kontroll, meg a felelősség, de az se történt, hogy onnantól kezdve semmiféle ráhatásod nincsen. Azzal, hogy van egy ilyen listád, azzal gyakorlatilag eléred azt, hogyha bárki rákérdez egy adott témára, egy adott projektre, hogy hol tart, akkor te pontosan meg tudod azt mondani, hogy hol tart. Úgy, hogy nem te dolgozol rajta. Tehát, hogy ez a fajta ilyen elengedés, hogy igen, tehát, hogy tudom, hogy nem azt várod, egy 3 hónapos projektnél 2 hét alatt befejezzem, de azt várod, hogy a második hétvégén tudjam, hogy éppen hol tart és mi van vele. És ez számomra egy nagyon nagy magabiztosságot ad, hogy nem tudsz olyan kérdést föltenni, még ami nem is feltétlen az én kezembe, az én telefonomba, az én hatáskörömbe tartozik, amire ne tudnék egy olyan választ adni, hogy igen, tud róla, én is tudok róla, megkérdeztem, ekkora érkezik a válasz. Szerintem a magabiztosság.
Jó. Nekem a hozzáadott még utolsó gondolatom, és erről nem is igazán beszéltünk, pedig a GTD-nek az alapja ez, úgyhogy nem kifejezetten a várok rá listának a hozománya, hogy nem kell fejben tartanom ezeket sem már, hanem van egy hely, ami emlékszik helyettem, merhetem elfelejteni a dolgokat, és merhetem úgy elfelejteni a dolgokat, hogy nem kerülök abba a hibába, amivel szerintem mindannyian beleléptünk már párszor, hogy van egy kedvenc könyvünk, amit kölcsönadtunk valakinek úgy nagyjából 10 éve, és ezt tudom, csak azt nem, hogy kinek. És ezt elfelejthetem, mert lesz egy rendszer, ami emlékszik helyette rám.
Erre hadd mondjam el a legjobb trükköt, amikor valakinek kölcsönadsz valakit, csinálsz róla egy fotót, ahogy tartja azt a tárgyat. És akkor azt se kell lefotóznod. Azt se kell felülnöd, hogy mit, azt se kell felülnöd, hogy kinek, és az egészet lemented akár mappába. Én az Evernote-ot szoktam használni, de simán lementeted a fotóit között egy mappába, elküldheted magadnak e-mailen, és az e-mailedbe csinálhatsz egy mappát. A desktopodon csinálhatsz egy mappát, tök mindegy. Tehát legyen egy kattintás az egész, és onnantól kezdve pontosan tudod, hogy kinél van, és nem is lehet azt mondani, hogy nincs nálam, mert ott van a fotó. És aztán, amikor visszaadja, akkor eldönteted, hogy akkor azt most törlöd, vagy átrakod egy másik mappába. Tehát lehet ezt
2 év múlva újra visszakérem tőle.
Igen. A kreditlistára fölírod, hogy amúgy log nekem egy kölcsönadással.
Tehát én például tökre meglepődök, amikor így átpörgetem ezeket a dolgokat. Nálatok van? Na, ez nálad van? Marci, rólad is van egy csomó fotóm, különben tudjál róla.
Ja.
Na.
Hát már amire, na, szóval melyikről tudsz.
Igen, amit úgy hoztunk el, hogy arra tudtál, arra van fotó. Ami nem, arról nálam van fotó, hogy ez betudja, hogy ha visszaadom, akkor örülhess.
Szóval ez most nem speckó várok rá lista, de értitek, köze van hozzá, mert hogy várod vissza, csak nincs egy ilyen speckó időpont, hogy mikor a várod vissza, de akár az is lehet, de hogy mondom, egy lehetőleg egyszerűbb ilyen sztori, ilyen apró pici trükk.
No, Doma, ha esetleg kérdése lenne valakinek GTD-vel kapcsolatban, tudsz javasolni valamit, hogy hol éri megkeresni minket?
Írjon nekünk az info@hamar.hu-ra, ha pedig
szeretne küldene, akkor pedig akkor a leírásba belerakjuk a linket hozzá, és tudtok nekünk audio formában is üzenni, amit mind meghallgatunk, ha küldtök, és válaszolunk rá.
Küldjetek témaötleteket, mert nagyon szeretnénk foglalkozni a ti problémáitokkal is.
Így van.
Van nekünk is bőven, de talán érdekesebb, hogyha általánosabbakat vesézünk ki. Illetve azt szeretném még kérdezni, ha valakit így kicsit mélyebben érdekel a GTD, akkor tudtok rá javasolni valamit? Előre nem megbeszélve?
Hát, hogyha úgy gondolja, hogy föl tudja magának építeni a rendszert, akkor szívesen látunk mindenkit a GTD szemináriumon októberben, mindjárt mondom a dátumot, túl gyors akartam lenni, azt hiszem, hogy október 8, de mindjárt megnézem. Ami 13. Miért toltuk el ezt egy héttel? Nem tudom. Október 13. délután 2-kor van egy live szemináriumunk otthon, a szuperbiztonságosan be tudsz rá jelentkezni. Ha meg azt szeretnéd, hogy fölépítsük veled együtt a rendszert, és szeretnéd beüzemelni ezt az egészet, akkor lesz egy nyílt tréningünk, október 4 és 7 között, hétfőket, szerda, csütörtök délután 1 órától. Attól függ, hogy mennyi időd van, ez is online, minden online, most idén készülünk arra, hogy megint lezárások lesznek, fő a biztonság, úgyhogy ez is online lesz, nagyon hatékony az online tréning is, nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy jól működjön, van hozzá 4 hónapos utókövetés, David Allen videókkal, mindennel, nagyon, nagyon izgi-bizgi lesz, október 4 és 7 között, ha pedig szeretnél mondom valami extra tudást, akkor a honlapunkon megtalálod az e-bookokat, onnan le tudod tölteni, egyéb iránt pedig örülünk, hogy itt voltatok, reméljük, hogy most már így eljutott hozzátok a hír, hogy ez most már videós formátumban is van, hogyha podcastként hallgatjátok, akkor megtaláljátok a YouTube csatornánkon, illetve lesznek live adások a GTD Podcastnek a saját Facebook oldalán. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
Köszönjük szépen.
Itt voltunk mind a hárman, Peti, Marci, Doma. Sziasztok.
Sziasztok.
Sziasztok. Sziasztok.
Köszönjük, hogy velünk voltál. Bízunk benne, hogy segítettünk neked ma is hatékonyabbá válni. Várunk a következő epizódban is.
Ez a műsor a Showcast műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keresd fel a showcast.tech oldalt.